Köszönjük az Úrnak, hogy itt lehetünk, megáldjuk a kezetek munkáját, és az áldás az egy természet feletti erőt hoz működésbe a felett, akit megáldunk. Tehát így kell élni az áldással, vagy hogy mondjam, ennek tudatában kell élni az áldással. Az áldással megadjuk a lehetőséget a másiknak a változásra, hogy Isten meg tudja őt változtatni. Egy anyaggal készültem, aminek az a címe, hogy ő rá tekints. A világban az emberek azok úgy gondolkodnak, hogy hát ha jól megy a dolgom, akkor Isten szeret, ha nem megy jól a dolgom, akkor Isten büntet. És hát ilyen kettős érzésben vannak. De a Biblia világosan leírja számunkra, hogy Isten maga a szeretet. Ez számunkra nem kérdés, nem vitatéma. Viszont az kérdés lehet, hogy Isten mennyire szeret. Ha ezt meg szeretnéd tudni, hogy Isten mennyire szeret, akkor tekints a keresztre. Tekints a keresztre, mert ő elküldte az egyszülött fiát, feláldozta, értünk, hogy mi szabadok lehessünk. Tehát a kereszt az Isten szeretetének a jelképe. Mint az előbb említettem, a keresztre tekints. De van egy ellenség, aki pont a keresztről szeretné a figyelmünket elterelni, hogy miután a keresztről levittük a tekintetünket, akkor be tudjon kapni és el tudjon nyelni. Isten szeret. Értékei vannak benned, és ezért magadra is így tekints, hogy értékes vagy Isten számára az ő királyságában. Hogyha ő rá tekintesz, és felemeled hozzá a kezed, akkor jön a segítség. Erre nagyon jó példa az, amikor Mózes felment a hegyre, Izrael népe az ellenséggel hadakozott, és mindaddig, amíg Mózes a kezét magasba tartotta, addig Izrael népe győzelemre állt. Ahogy elfáradt a keze és leengedte, megfordult a kocka, és az ellenség került fölénybe. Aztán az Úr bölcsességével ezt a kérdést megoldották, hoztak Mózes alá egy nagy követ, leültették, és két segéd pedig fogta a kezét, és így folyamatosan győzelemben volt Izrael hadserege. Tehát amikor a kezünket mi felemeljük, akár dicséret során, vagy akár most már tudatosan imádságban is felemelem, és akkor megköszönöm a győzelmet, mert a kéz felemelés azt jelenti, hogy ő a hatalmasabb. Elismerjük, hogy ő a hatalmasabb. Zsidók 12-ben a 2-es, 3-as. Nézvén a hitnek fejedelemére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyi székének jobbjára ült, gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne lankadjatok és el ne csüggedjetek lelketekben. Megint csak itt van az el nem csüggedni. A nézvén Jézusra az azt jelenti, hogy leveszed a tekintetedet a problémákról, a negatív dolgokról, és elfordulsz azoktól, és Jézusra szegezed a figyelmedet. Tehát az a nézvény szó körülírva ezt jelenti. A görögben a nézvény szónál az áll, hogy maga előtt lát, ránéz, és rátekint. Tehát nézvén a hitnek fejedelmeire és bevégzőjére. Tehát a nézvén azt jelenti, hogy a szemedet, a tekintetet Jézusra szegezd, és ne a problémára. Azt is fontos tudni, hogy amiről töprengünk, azokat a gondolatokat, dolgokat erősítjük, és azoknak adunk életet. Tehát innentől kezdve, ha az ember ezt megérti, nem mindegy, hogy miről gondolkodik. Mert amiről gondolkodunk, abban fog a hitünk kialakulni, és ami a hitünk, az fog kijönni a szánkon, és meg lesz néki, amit mondott. Így végződik a dolog. Amikor Jézusra tekintünk, ő megragadja a hitünket, és megcselekszi azt, amit mi hittel kimondtunk. A hitünk bevégzője a görögben azt jelenti, hogy beteljesítője és megvalósítója. Jézus maga mondta azt, hogy Ha az én nevemben az atyától kértek bármit, ő azt megadja. Tehát a hitünk bevégzője azt jelenti, hogy amikor Jézus nevében kérünk az atyától, ő akkor azt beteljesíti és megvalósítja. Ne engedd, hogy a figyelmed elterelődjön a hitedről. Ugyanis amikor Jézus visszajön, akkor csillogó és győztes hitet fog keresni. Hogyha Jézusra tekintesz, akkor meg tudsz állni minden problémában. Hozzáteszem, ha Jézusra tekintesz. És ehhez fog párosulni az öröm és a korona, mint jutalom. Naponta célszerű kimondani, megvallani azt, hogy szeretlek, Úr Jézus. Tehetünk egy megvallást is rögtön ezzel kapcsolatban. Köszönöm, drága Úr Jézus!
Köszönöm, drága Úr Jézus!
A megváltás művét,
amit a szereteted által
végeztél el.
Köszönöm a szeretetedet.
Én viszont szeretlek.
Köszönöm a közléseidet.
És köszönöm a látogatásaidat.
Nyitott szívvel fogadom
az öröm olaját
és a könnyebbség olaját,
amit kiárasztok
a szeretteim felett,
a környezetemben,
és a beolvadott szenteken,
az ellenség nem talál fogást.
Amen.
Tehát, amikor naponta megvalljuk Jézusnak, hogy mi is szeretjük őt, akkor ott lesz a mennyei olaj, egy növekedés fog áradni ránk, pontosabban azokra, akik közösségben vannak vele. Hogyha kifejezed a szeretetedet Jézus felé, akkor ő fog közölni neked valamit. Tehát ad egy kijelentést, aztán egy másikat, és harmadikat, és így sorba. Hogyha Jézusra tekintesz, és őt követed, ez két feltétel, Jézusra tekintesz, és őt követed, akkor minden rendben lesz.
Amen.
Azt tudjátok, hogy Isten a trónján ül, és addig nincs semmi baj, amíg ő van a trónján. János bácsi vicc jutott eszembe. Azt ismeritek, hogy feldobják fehér, és leesik sárga. Mi az? Ez régi gyerekvicc, ugye? De ha feldobják János bácsi, és nem esik le, az mi? János bácsi elkapta Isten lábát, és nem akarja elengedni. A figyelem elterelés az ellenségnek a fegyvere. Isten is szeretné elterelni a figyelmünket bizonyos dolgokról, és ez igazából jó, mert olyan dolgokról szeretné a figyelmünket elterelni, ami nem tudunk már változtatni. Ugyanis a múltra azt szoktam mondani, hogy a múlt történelem, és azt nem lehet megváltoztatni. Tehát a múlttal ilyen tekintetben nem érdemes foglalkozni. A múltban ugyanis a hitünket nem tudjuk működtetni. Csak a jelenben és a jövőben. Ezért a múlttal ilyen tekintetben meddő dolog foglalkozni. Nagyon fontos az indíték. Isten mindig az indítékot nézi, hogy milyen indítékkal teszünk valamit. Helytelen dolog a múlton rágódni, mert mint említettem, történelem, és azt nem lehet megváltoztatni. Az már a történelmek könyvekben van, amit tanulnak az iskolában. De a helyes az, hogyha a múlttal kapcsolatban átadunk egy terhet az Úrnak, esetleg bizonyságot teszünk, hogy miből hozott ki, mert ez felemeli a hittestvéreket is, és helyes hálát adni Istennek azért, mert valamit megtett, vagy azért hálát adni, mert hisszük, hogy a jövőben meg fog tenni valamit. Ne felejtsétek el, hogy Jézus lendíti előre az ügyeinket. És hogyha te hittel együtt munkálsz az Úrral, akkor az ügyed is előre fog haladni. Hogyha leveszed a szemedet Jézusról, akkor jöhetnek a problémák. Tehát szemeinket állandóan Jézusra kell szegezni, és ő az egyetlen, aki ki tud menteni minden helyzetből. Gyülekezetbe járás fontosságáról különösebben nem is akarok szólni, ugyanis a gyülekezetben ott van az összevont hit, ott van az összevont kenet, és minden erőteljesebben működik, mint otthon egyedül. Otthon is természetesen szükséges Bibliát olvasni, tanításokat hallgatni, imádkozni, de az összevont hitnek és összevont kenetnek nincs párja. Időnként érik az embereket váratlan események. Hogy lefagy a Winchestere, olyan gyorsan érik. Mindenkit ért már ilyen. Nagyon szeretném a figyelmeteket arra felhívni, hogy egy ilyen váratlan helyzetben, ami először kijön a szánkon, az meghatározó, az a mérvadó. Jó magam, elgáncsolt a füstös valamikor tavasszal, mentem a sima járdán, és egyszerűen csak azt vettem észre, hogy repülök, na majd a következő lépéssel gondoltam magamba, korrigálom, és utána ilyen gyalogbéka módon előre, mintha röpített volna valami előre, és orcámra esém. Még a szemüveg is rajtam volt, de meg se törött össze az Úr dicsőségére, és a fejem az a betonon kívül esett a földre, és az első szó, köszönöm Uram, ez volt. Pedig az jóra koppantam. Még be is kékült a szemem, vagy be is feketedett, hogy minek hívják ezt. Láttátok a következő héten. De az első szó az volt, köszönöm Uram. És utána fölkeltem, leporoltam a nadrágomat, és mentem föl a lakásba. Tehát az első reakciónk az meghatározó. Mert ha elkezdik jajgatni, hogy na, mi törött el, agyrázkódás és egyebek, de hiszem, hogy ez a nagy röpülésem az azért volt, mert az angyalok kitoltak a betonról, hogy legalább a fejem az ne a betonra essen. Hát aztán még valamelyik karom is alattam volt, de igazából hála az Úrnak és dicsőség az Úrnak, semmi nem törött el. Teljesen. Még a szemüvegem sem törött el. Többször hallottátok már tőlem, volt egy keresztény lány jó régen, szedte a cseresznyét, és ugye a cseresznyág eléggé könnyen törik. Tele volt a vödör, és hát a ág leszakadt, és indult lefelé, és ő annyira sajnálkozott, hogy hát ne kelljen még egyszer ezt a cseresznyét ismét fölkanalazni. Rákiabált a vödörre, onnan a fáról, Jézus nevében talpra esel. És a vödör talpra esett, és minden megmenekült. Na most eljutunk egy olyan szintre, én sem voltam a legelőször ezen a szinten, de vágytam rá, és eljutottam, hogy amikor egy ilyen hirtelen helyzet jön, automatikusan a Jézus neve jön elő. Tehát törekedjetek erre, vagy kérjétek az Urat, hogy ez legyen az első, ami kipattan a szátokon. A Jézus nevében. Utána már lehet folytatni, hogy éppenséggel, mivel kapcsolatban mondtad azt, de ez fontos. Aztán hivatkozhatunk az Úr Jézus drága szent vérére, több tekintetben is. Mondjuk egy, imádkozzunk együtt, jó? Köszönöm, Úr Jézus!
Köszönöm, Úr Jézus!
A kiontott drága szent véredet!
A kiontott drága szent véredet!
Bőséggel megragadom!
Bőséggel megragadom!
A szent vért!
A szent vért!
És kitartom!
És kitartom!
A sötétség minden ereje felé!
A sötétség minden ereje felé!
Ezzel megállítva!
Ezzel megállítva
a gonosz minden munkáját,
a gonosz minden munkáját,
minden
területen,
és mindazok felett, akik hozzám tartoznak. Veszek az Úr Jézus homlokából kifolyt szent vérből, és meghintem az elmémet,
és meghintem az elmémet,
a gondolataimat, és mindazokét, akiket imában hordozok,
hogy a gondolataik megtisztuljanak,
az elméjük tiszta legyen,
a Jézus nevében.
Felemelem a szövetség vérét,
És hivatkozva, atyám,
a szövetségi hűségedre,
szólítom
a trónteremből,
szólítom a trónteremből
a megoldásokat,
minden helyzetre. Mert tudjuk, atyám,
hogy tőled csak a legjobbat kapjuk. Amen.
Amen.
Tehát a Szent Vérrel kapcsolatban én ezeket szoktam imádkozni, és annak tudatában, hogy ilyenkor, amikor a Szent Vért imádkozzuk, hivatkozunk a Szent Vérre, akkor az egész szellemi birodalom mozgásba jön. Elkezdi munkálni a győzelmet az életedben. Nagyon fontos a bibliai reménység, mert az egy erős hiten alapul. És talán útközben is mondtuk azt, hogy a remény az, ami legutoljára meghal. Ezt használják a világban is talán. Időnként felemelünk valakit, vagy valamit imáinkban az Úr trónja elé, és azért emeljük fel, mert áttörést szólítunk az életében. De más esetben pedig azért emelünk fel valamit, hogy az jól látható legyen. Emlékezzetek arra, amikor Mózes idejében jöttek a mérges kígyók a pusztában, és ugye megmarták az embereket, és számtalan ember meghalt. Ekkor futott a nép Mózeshez, Mózes felkiáltott Istenhez, jött a válasz, jött a távirat, hogy készítsél rézkígyót, és tedd fel egy magas póznára. Ez Jézus előképe, ez a rézkígyós pózna, mert annak idején, ha valaki feltekintett a rézkígyóra, nem halt meg, életben maradt. Tehát nekünk is ehhez hasonlóan ugyanígy folyamatosan Jézusra kell tekintenünk, folytonosan őre kell tekintenünk. Dávid is az Úrra tekintett, és Isten megmutatta minden problémájára, minden helyzetére a kiutat. És győzelemre vitte őt. És a győzelem pedig mindig örömmel jár. Éppen útközben mondtam, hogy amikor például nyelveken imádkozunk, vagy teljesen mindegy, hogy tehát imádkozunk. És főképpen nyelveken, mert ugye lehetnek mélységes sóhajtozások, és olyan nyelv, ami addig nem is jött ki a szánkon, tehát olyan szótagok, mert ez tényleg a szívünk mélyéből jön, de hogyha nem kell sietnünk, és tényleg eljutunk az imának egy pontjára, akkor egyszerűen ez át fog fordulni egy örömbe, akár egy nevetésbe. És ez azt jelenti, hogy azon a területen megtörtént az áttörés. Szellemben. Aztán utána fog ez ugye megnyilvánulni a fizikai síkon is. Sokan keresik a sikerhez a kulcsot. A kimenekedéshez a kulcsot. Az egyik az, hogy az Úrra nézünk szüntelen, mert ő kidolgozza a megoldást. Nála nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Jó szójáték. Amikor mi úgy látjuk, hogy a helyzetünket nem tudjuk megoldani, pedig próbáltuk ezt, azt, és mindenféle megoldást, akkor jön az Úr, hogy Uram, ez a probléma a tiéd, és ő százannyi megoldást fog arra találni, és elénk hozza, mint lehetőségeket. A Zsoltárosban olvassuk azt, hogy Isten a helyreállítás Istene. Zsoltár 80-asban több helyen is megtalálható, de én csak egy verset olvasok fel. A 3-as vers: Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Tehát állíts helyre. Tehát Isten egy specialista a helyreállítás területén. És kérd a helyreállítást. A legutolsó újságban ott pont a helyreállításról volt 3 tétel. Egyrészt anyagiakban, másrészt a test gyógyulását tekintve, és a harmadik az elme területe. Hogyha Jézusra tekintesz, akkor az öröm olaja fog rád csorogni. De nagyon sok ilyen feltétel van, hogy ha ezt teszed, ha azt teszed, ha Jézusra tekintesz. Tehát bizonyos feltételekhez vannak kötve az áttörések, a szabadulások, az öröm, ami ehhez párosul. Mindent az fog meghatározni, hogy te miként tekintesz egy dologra. Lehet, hogy már hallottátok tőlem is a viharfelhő esetét. Van egy keresztény, aki újjászületett, de nem kellő hitben jár, az Isten felé fog fordulni, és remegő hangon azt mondja, ja Istenem, látod mögöttem ezt a hatalmas viharfelhőt? De a hitben járó keresztény megfordul, és azt mondja, hogy te viharfelhő, látod mögöttem ezt a hatalmas Istent? Tehát nem mindegy, hogy hogyan tekintünk egy helyzetre, hogyan tekintünk egy problémára, és mindent azt határoz meg, hogy mi a mi látásunk ezzel kapcsolatban, a hozzáállásunk. Biblia mondja, hogy legyen isteni fajta hitetek. És a szavainknak tudjuk, hogy óriási ereje van. Azt mondja Márk 11.23, hogy ha a szívében nem kételkedik, akkor meg lesz néki, amit mondott. Ennek tudjátok, hol van meg az előképe az Ószövetségben? Amikor Mózes népe vándorolt a pusztában, és megszomjaztak. Megszomjaztak, és megint szaladtak Mózeshez, hogy Mózes, azért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy itt éhen haljunk, és szomja haljunk. És akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy vedd a pálcádat, és sújts a kőszikláron. Következő esetben, amikor megint szomjasak voltak, megint ugyanez lejátszódik, de Isten utasítása teljesen más volt. Nem azt mondta, hogy sújts a kősziklára, hanem szólj a kősziklához, a nép előtt. Tehát Isten már akkor be akarta mutatni a népnek a szavak teremtő erejét. A Márk 11.23 ugye azt mondja, hogy ne a hegyről beszéljél, hanem a hegyhez szóljál. A hegy az az utunkat álló akadályok és korlátok. Tehát szólnunk kell nem a hegyről beszélni, hanem a hegyhez szólni. Mózesen még visszatérve egy súlyos hibát követett el. Amikor Isten azt mondta neki, hogy másodízben, hogy szólj a kősziklához, ő engedetlen volt, elővette a pálcáját és kétszer rásújtott. A kőszikla nem más, mint Jézusnak az előképe, és Jézusra egyszer lehetett sújtani. Mivel ő másodszor is rásújtott, ezért egy ítélet szállt a népre, tehát az engedetlenségünknek van egy következménye. A rossz vetésnek van egy rossz aratása. Tehát neki nem lett volna szabad megváltoztatni azt az utasítást, amit Isten mondott, hogy szólj a kősziklához. Ő nem ezt tette. És meg lett a következménye. Tehát nekünk is nagyon figyelni kell az életben arra, hogy főképpen akikkel alávetettségben járunk, mert alá vagyunk vetve a államaparátusnak, alá vagyunk vetve a pásztorainknak gyülekezeti szinten, és nem mindegy, hogy azt tesszük, amit mondanak, vagy ellenszegülünk. Mert akkor úgy járhatunk, mint Mózes. Van egy nagyon szép ige a Bibliában, hogy szolgálat a szolgálatban. És ezt tudjátok, mit jelent? Hát például van egy helyi pásztor, és vannak mellette oszlopok, segítők, és ebben beletartozik a zenei szolgálattól kezdve a könyvárus, és ami csak létezik, minden. A buzdító szolgálat is beletartozik. És a szolgálat a szolgálatban azt jelenti, hogy neki, mármint a pásztornak, a többiek alá kell, hogy vessék magukat. Így működik Budapest is, mert néha konkrét dicséretet kér a vezető pásztor, akkor azt hozzák, ha nem, akkor szellemből hozzák. Különböző rendszabályok vannak, hogy tehát ne zavarják meg azokat, akik dicsérnek, és ugye közben a sorok között akkor nem ászkáljanak, meg ehhez hasonló dolgok. Tehát ezeket a utasításokat, rendelkezéseket, útmutatásokat nem célszerű megszegni, mert könnyen úgy járhatunk, mint Mózes. Egyébként 8 nap alatt bevehették volna, vagy elérték volna Kánoánt, és 40 évig járták körbe a pusztát, míg elértek az ígéret földjére. Tehát ebből az következik, hogy az engedetlenség és a zúgolódás késlelteti az áldásokat. Hát náluk ez 40 évet vett igénybe. azt sem szabad elfelejteni, hogy az Úrban való bizodalom hozza a megoldást. Ha csak kizárólag az ígére tekintesz, Isten akkor tud veled együtt munkálkodni. Igazából a keresztények száját nem volna szabad, hogy más elhagyja, mint csak az ige, kizárólag az ige. Ugyanis Isten igéje azt mondja, hogy a szádba adtam az igét, tűzítettem a szádba az igét, és ehhez hasonlók. Tehát nekünk az igét kellene szólni, azért, mert a kimondott igéhez tud odaállni Jézus, tud mellénk állni, és megcselekedni. Ha nem az igét szóljuk, hanem jajgatunk, nyafogunk, akkor Jézus ott van, de nem tud mellénk állni, mert nincs meg a közös nevező. Ez nagyon szép gondolat, hogy ha csak az igére tekintesz, tele leszel fénnyel. Ragyogni fogsz. És a világ így fog megismerni, hogy te Jézussal voltál. Te valahova tartozol. Te eddig mosolyogsz. Emlékszem rá még az utolsó vasutas éveimben volt egy kollégám, mindenkinek megvolt a saját területe, de azért felszokta hívni a figyelmemet, hogy a te területedön ezt meg ezt a problémát láttam, és majd nézzél utána, és akkor mindig mosolyogtam. Miért mosolyogsz mindig? Hát mondom, ez nem probléma, az megoldandó feladat csak. Mindössze. Fontos a hitünk a tekintetben is, hogy a hit ad betekintést a szellemiekbe. És hogyha mi a Szent Szellemet követjük, az elvisz bennünket a jólét helyére. Isten nem mondta azt, hogy újjászületés után mi piros szőnyegen fogunk haladni. Haladunk a keskeny úton, ami néha göröngyös, néha döcögős, de Isten azt mondja, hogy az kiegyenesíti a számunkra. Említettem már az imént, hogy a problémáinkat mi nem tudjuk előképpen megoldani, ezért azt mondja a Biblia, hogy helyezzük elé. Az 1 Péter 5.7-ben minden gondotokat őrá vessétek, mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Tudjátok, mi történik akkor, amikor mi a problémáinkat átadjuk az Úrnak? Az ő kezébe helyezzük? Amikor Isten kezében megy dolog, arra mindig az ő dicsősége száll. Na most, hogyha átadtunk egy dolgot, megoldásra, akkor soha ne vegyük vissza, hogy hoppá, Uram, visszaveszem, mert most mégiscsak találtam én rá a megoldást. Hagyjuk az Úr előtt, mert az ő dicsősége sokkal hatalmasabb attól. Bizonyára ti is találkoztok olyan keresztényekkel, főképp akivel régen találkoztál, összefutsz vele, és akkor elkezdi sorolni, hogy mi történt az elmúlt héten, vagy az elmúlt hónapban vele, és akkor ratata, 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 ratata. Na most ennek így különösebben nincs értelme, mert nem az Urat magasztalta, ha éppen nem bizonyságot tett valamiről. Ha egyszerűen csak felsorolja a problémát, az különösebb értelmet nem nyer, illetve úgy lehet ezt pozitívummá tenni, hogy a végén hozzáteszed azt, hogy mindaz, amit most elmondtam és felsoroltam neked, e felett hiszem, hogy Jézus neve hatalmat vett. Tehát le lehet zárni egy pozitívummal, vagy segíts a másiknak, aki elsorolta a problémáit, és akkor mondta azt, hogy jó, rendben van, most akkor kijelentjük, hogy ezek felett Jézus neve hatalmat vett. És akkor már is van egy pozitív fordulat a megoldásra. A Zsoltárokban olvassuk azt, hogy az ellenség egy legyőzött ellenség, és a talpunk alatt van. Zsoltár 8-asban a 4-estől a 6-osig. Mert micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Kiről szól ez? Az emberről, rólunk. Mert amikor Isten megteremtette a földet, és belehelyezte az embert az édenkertbe, akkor olyan hatalmat adott, ami közel azonos volt az isteni hatalomhoz, hogy uralkodjon a földön. Persze tudjuk, hogy Ádám ezt eljátszotta, és egy bérleti jogot adott a füstös képűnek. Az Efézusi levélből olvasok még néhány igét. Az Efézus 1-ben a hatalmi helyünket szeretném alátámasztani ezzel, és szemléltetni is fogjuk rögtön. Ugyanis az Efézus 6-ban le van írva, hogy a fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségnek világbíró és a gonoszság szellemei magasságban. Ezeket szoktuk ugye megkötözni naponta. Na most itt az van, hogy a magasságban. Másik igen helyen pedig az van, hogy Jézus talpai alatt van az ellenség. És mivel mi Jézus testéhez, gyülekezeti testéhez tartozunk, ezért a mi talpunk alatt is van. Nem láttok ebben ellentmondást, hogy a talpam alatt van, és az előbb meg azt mondtuk, hogy a magasságban a legfelső osztály, a démonok legfelső osztálya magasságban vannak. Most akkor hogyan össze, hogy ez magasságban van, ez meg a talpam alatt van? Jó kérdés, ugye? Na, először elolvassuk az igét. Efézus 1-ben a 19-től. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, amely neveztetik nem csak a világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tett mindeneknek fölötte az Anyaszent Egyháznak fejévé, mert az ő teste teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Aztán a 2. fejezet 6. verse azt mondja, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Tehát egyértelmű, hogy húsvét után a 41. napon az atya felemelte a fiát, a jobbjára ültette, és mi is ugyanezen a hatalmi helyen ülünk Krisztusban, az atya jobbján, és onnan uralkodunk, királykodunk, és trónulunk, mert ugyanazt a hatalmi helyet kaptuk meg Krisztus testében. Még a Zsidó 2.8-at megnézem, hogy ott mi van. Zsidó 2.8-as. Mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül, de most még nem látjuk, hogy neki minden alávetetett. Tehát a kérdés az, hogy ha azt imádkozzuk, hogy minden a lábunk alatt van, közben meg azt imádkozzuk, hogy a legmagasabb démonikus osztály a magasságban van. Tehát a talpunk alatt meg a magasság, ez hogy jön össze? Nagyon egyszerű, mert fizikai szemmel nézzük, vagy szellemi szemmel nézzük. Ez a magyarázat. Itt a kulcs. Ha fizikai szemmel nézzük, akkor egy ellentmondást látunk, hogy a talpam alatt az itt van, ahol a beton van, a 4. osztály pedig fönt van a magasságban. De hogyha szellemi szemmel nézzük azt, hogy mi hol ülünk, Jézus jobbján, pontosabban az atya jobbján Jézussal együtt, akkor az magasabban van, mint a 4. démonikus osztály magasságban. Tehát, hogyha azt a hatalmi helyünket nézzük, hogy ott ülünk, és úgy van a talpunk alatt, akkor ez a kérdés nem kérdés. Ugye? Következőt szeretném bemutatni, hogy ez hogy is van. Ide középre teszem, hogy mindenki jól lásson bennünket. Most jelképesen én vagyok az atya. Ülök a trónon. A jobb oldalamon ül a Jézus. Gyere János, te vagy a Jézus. Biblia azt mondja, hogy atya ül a trónján, Jézus a jobbján. És irányítja az univerzumot. De nem egyedül, hát neki vannak jobb kezei, és a jobb kezei ti vagytok, akik újjá vagytok születve. Tehát az újjászületett keresztények ugyanazon a atya jobbján levő trónon ülnek, mint maga Jézus. És Jézus a fej, aki kiadja az utasítást, és a kezek, ti hajtjátok végre. Mert ti oda tudtok menni emberekhez, tudtok imádkozni kézzelátétellel, vagy bármit, amit szükséges, meg tudtok tenni. Vagy el tudtok menni prédikálni. Tehát, hogyha ezt a képet magatok előtt tartjátok, akkor sokkal könnyebb ezt a helyzetet áttekinteni és látni. Tehát innentől kezdve, hogyha tudjuk, hogy mi a hatalom királyi széken ülünk, akkor a talpunk alatt levő erők, azok hiába vannak a magasságban, de a helyzeti viszonyunk akkor is azt mutatja, hogy ezek a gonosz erők a talpunk alatt vannak. Egyrészt le vannak győzve, ártalmatlanítva vannak, le vannak fegyverezve, meg vannak bénítva, és mint a fogatlan oszlán próbálja csatogtatni a nem létező fogsorát, és be akar kapni, csak nem szabad bedőlni neki. Ennyi lett volna a kis üzenet, hogy ő rá tekints. Folyton ő rá tekints. Folyton, folyton. Egyébként most több pásztortól is hallottam, hogy gyötrő, sanyargató, elnyomó szellemek próbálkoznak. Nem is kicsit. Meg hát a vádoló, ugye megint a vádolóról volt a legutóbbi ságvári kis újságban egy kis tanítás, hogy a vádoló jön, és szőnyegbombázást végez a keresztények elméjében is, nem csak a világiak elméjében. Az a helyzet, hogy az ember szellem, lélek és test, a szelleme újjában születve, a lelkünket nekünk kellene az ige által megújítani, és mindent az dönt el, hogy a lélek a szellem oldalára áll, és akkor szellemi ember vagy, vagy hogyha a lélek nincs még kellően megújítva, és a hústesthez áll, akkor hústesti megnyilvánulások és cselekedetek következnek. Tehát a lélek egy döntő pozícióban van. Mert a lélek dönti el, hogy most melyik, a szellem oldalára áll, vagy a test oldalára. És azt tapasztalom, hogy megpróbálkozik a vádló egyik személynél, nem tud rabdába rúgni, mert rövid idő alatt, egy-két nap alatt lepattintja, akkor megy a másikhoz, aztán megy a harmadikhoz, és lehet, hogy a negyediknél talál nyitott ajtót, mert nincs olyan igei szinten, hogy vissza tudja verni azt a támadást, vagy föl se tudja ismerni, hogy az netán ugye rossz oldalról van. És amint tapasztaljuk többen is, hogy aki egy ilyen hatás alá kerül, az pont a fonákját látja a dolgoknak, pont az ellentétét. Tehát rossz a szemüveg. Az ő felettük meg lehet vallani, hogy Krisztus értelme az övék, az ő szemei az atya szemei, mert az atya tekintetével lát dolgokat, az ő fülei az atya fülei, és ezt lehet rájuk imádkozni, hogy ebből a kettősségből, vagy a kicsavart helyzetből visszatérjenek a normál kerékvágásba. Meg hát Jézus vérét lehet rájuk árasztani, meg az olajat, hogy az ördög ne tudjon fogást találni rajtuk. Mert a birkozók is ugye bekenik a testüket olajjal, pontosan abból a célból, hogy ne lehessen ugye fogást találni rajtuk. Tehát ez a vádló, igen, igen, eddig vagy nem találkoztunk vele, vagy most lépett fel ilyen keményen, hogy megy és keresi, hogy kit elnyelhet, ahogy olvastuk az igében. És ahol ajtót talál, ott megáll. Ott tudja használni ezt az embert, akár a keresztények ellen is. Krisztus teste ellen is. És ahogy a pesti tanításban hallhattuk, hogy több olyan szolgáló is van, akik a színről eltűntek és hazaköltöztek, mert ostorozták Krisztus testét. Ugyanis, amikor egy keresztény kritizál egy másik keresztényt, akkor valójában nem tudja, hogy Jézus vérét kritizálja. Azt a vért, ami őt megmosta és tisztává tette, és megigazultá tette. Tehát nagyon kell figyelni erre a vádlóra, és fülön csípni, és kipenderíteni, akár közös imával, ha szükséges, mert egyedül elég nehézkes. Tehát mindenképpen egy hitösszefogásra van szükség, imatámogatásra, és van, amikor úgy imádkozom, hogyha úgy vezet a szellem, hogy Atyám, érintsd meg a föld bármely részén azokat a szenteket, akik tudják, hogy mi a szellemi imádság, és használd őket ebben és ebben az ügyben. Mert biztos, hogy a Szent Szellem megtalál ilyen embereket, mert a földgolyó elég nagy, és vannak, akik figyelnek a szellemre. Egy bizonyságot láttam, egy szolgáló imádkozott nyelveken, pontosan nem is tudom már, hogy volt, a kommandós angyalok. Lényeg az, hogy imádkozott, és egyszer csak látott egy villanást lakásból kifelé, és ugyanolyan kommandós ruhába, mint ahogy a Földön vannak, ilyen angyalok jelentek meg. És megkérdezte, hogy Uram, most ővelük mi legyen? És azt mondta az Úr, hogy küld Izraelbe őket, mert ott van rájuk szükség. Aztán ezt bizonyságképpen feltette a Facebookra, és utána legalább három olyan másik bizonyság jött a világ különböző pontjáról, hogy ők is ugyanezért imádkoztak, és ugyanezt látták. Tehát ebben nyertem megerősítést, hogy nyugodtan kérhetem az Atyát, hogy vonjon be még másokat is a világon, akik éppen akkor imádkoznak nyelveken, vagy imakésztetést éreznek, és csatlakozzanak be egy bizonyos dologban. Ugyanez a szolgáló testvér a férjével meghívást kapott Amerikába. De valamiért külön vásárolták meg a repülőjegyüket, mert így olcsóbb volt. Egyik az Angliába várta a gépet, a másik meg Németországban. De előtte imádkoztak, sőt, előtte azt hiszem kaptak is látást arról, hogy baleset, lezuhanás, meg egyebek. De ezt követően, ugye, ha az embernek van egy rossz álma, akkor azt meg kell kötni, és azért imádkozni kell, hogy az ne tudjon megvalósulni. Az ilyen álmokat megjelentheti a Szent Szellem is, tehát előrejelzés szempontjából, hogy meg tudjuk tenni az óvintézkedést, és az aknákat ugye el tudjuk kerülni. Lényeg az, hogy egyik vár Angliában, a másik Németországban a repülőtéren, és egyszer csak egyiknek írják, hogy járattörölve. Felhívják egymás telefonon, ott is mondja a férj, hogy járattörölve. Hát akkor nem tudunk elmenni. És utána azt mondta az Úr, hogy nekik, hogy azért, mert ti imádkoztatok, így most több száz ember megmenekült, hát valami gond volt a géppel, vagy teljesen mindegy mi, mert sok minden oknál fogva le lehet zuhanni. Tehát Isten, hogy mondjam, nagyon-nagyon jól tudja használni a keresztények imáját.
Halleluja.
Ennyi lett volna kis üzenet, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Esetleg van a tibeteken valami apróság, kis bizonyság, vagy valami? És ezek a vádló gondolatok úgy folyamatosan jönnek, ratata, újra, vissza.
Kézzelátételt.
Van valakinek szív problémája? Köszönjük az Úrnak.
A Biblia tanítja a kézzelátételt. A kézzelátétellel imádkozott Jézus is sok esetben, és az emberek meggyógyultak. A Márk evangélium végén a 16. fejezetben, a 17-es, 18-as versben Jézus azt mondja, hogy akik hisznek, következő jelek követik őket. Kik azok, akik hisznek? A hívők. A hívőket ilyen jelek követik. Betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy befogadtuk a nagyobbat a szívünkbe, a bensőnkbe. Isten ereje itt van velünk. Jézus megkérdezték, hogy mikor jön el Isten országa. És azt válaszolta, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem ott van bennetek. Tehát Isten ereje ott van bennünk, és hogyha ezt aktivizáljuk, és ahogy Jézus mondta, a kezünket tesszük a betegekre, vagy csak áldás céljából, akkor ez az isteni erő a kézzelátétel során, az érintkezési pont során kiárad. És az isteni erő néha olyan erőteljes, és a Bibliában több esetben látjuk, hogy nem tudtak az emberek megállni a lábukon Isten erejének a jelenlétében. Tehát semmiféle különleges hókuszpók nem fog történni, amikor kiállnak ide a gyógyító sorba, hanem azt tesszük, amit Jézus mondott. A kézzelátétel a bibliai alaptanoknak az egyike. Ez azért furcsa, mert ilyennel a hagyományos egyházban nem találkozhattunk, bár egy-két helyen azért gyakorolják. Isten erejének szabadon kellene áradni, hogy szabadulások és gyógyulások jöjjenek elő. A Biblia írja azt, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, mert kenettel volt tele, azaz isteni erővel volt tele, és amikor ezeket az isteni erővel telt ruhadarabokat elvitték haza, rátették a betegekre, ez az isteni erő kiárott ezekből a ruhadarabokból, és a betegek meggyógyultak. Ez benne van a Bibliában, úgyhogy ez alapján tesszük ezt most is, olyan formában, hogy a kezünket feltesszük és imádkozunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked a megváltás művét, köszönjük, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk, megváltást nyertünk a betegségtől, a szegénységtől, örök életet nyertünk Krisztus által. Kiárasztjuk Jézus nevében a feltámadás erejét, a szabadító keretet, kiárasztjuk a szolgálóangyalok seregét, hogy legyenek segítségül azoknak, akiknek testi problémáik vannak. Hiszük, Uram, hogy a Te ígéd ma is igazság, és ugyanúgy, ahogy Pál apostol testéről elvitték a ruhákat, a keszkenőket, a szöveteket, ugyanúgy ez ma is működik, mert ezek a ruhadarabok is megtelnek Isten erejével, és otthon, amikor a beteg testekhez érintik, és hittel teszik ezt, akkor a kenet kiárad, és a kenet, ahogy írja a Biblia, megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében, és szabadulások jönnek elő. Megparancsoljuk minden testnek, hogy tökéletesen működjön, ahogy Isten megteremtette, abban az állapotban legyen minden test. Szólunk a problémákhoz, szólunk a hegyekhez, hogy gyökerestől száradjanak ki, és ugorjanak a tengerbe. A Jézus nevében. Amen.
Halleluja. Köszönjük, drága mennyeket, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a helyreállítás, mert Te vagy a specialistája a helyreállításnak. Szólítjuk a test helyreállítását. Megdorgáljuk és elparancsoljuk a tüneteket, és helyébe szólítjuk az egészséget, a szent egészséget az Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Hálát adok, Atyám, hogy az igéből tudjuk, hogy a tünetnek van füle, a tünet pedig meghallja, és eltávozik a Jézus nevére. Mert térdet vagy, és tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük a szabadító munkádat a Jézus nevében. Hálát adunk, Uram, a békességért, a szent olajét, az öröm olajét, a könnyebbség olajáért, amit kiárasztunk felettük. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Szólítjuk, Uram, a megoldásokat a trónteremből minden helyzetre, és hálát adunk, Atyám, a szövetségi hűségedért. Minden tünetet Jézus nevében elparancsolunk, és a helyében beszólítjuk a szent egészséget és a gyógyulást. Amen. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levél alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok,
és
fennhangon
imádkozom.
A hiszek egy imájának
Pál
apostol szerinti változatát.
Hiszem, hogy Jézus
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért,
és feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő szent vére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.